Olvastam egy nagyon érdekes cikket, így kezdődik, hogy kihalt a vékony csőrű póling. Természetesen, ha az ember elolvassa a cikket, akkor ezt egy kicsit árnyalja. De az elmúlt időszakban és az elmúlt években azért azt lehet látni, hogy egyre több, és nem csak madárfajról, hanem állatról, élőlényről derül ki az, hogy vagy a kihalás szélére kerül, vagy súlyosan veszélyeztetett, vagy pedig már kihalt. Tehát az utolsó példányát mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt látták, és azóta nem regisztráltak róla semmit. Szóval mi a helyzet a vékony sűrű pólinggal, amelyet valamikor Magyarországon is lehetett látni?
Hát először is azzal kell kezdeni, hogy nyilván a kihalt a vékony csőrű póling, ez egy ilyen nagyon figyelemfölkeltő cikk volt, és teljesen tévesen hivatkozták ezt be. Itt a dolog háttere az az, hogy néhány angol kutató feldolgozta a vékony csőrű póling adatokat, ami valóban egy kifejezetten ritka madárnak számít, hisz az utolsó példányát az bizony az 1980-as években látták, hitelesen 1985-ben. Van még emellett 2 magyar adata, amit azonban a nemzetközi közösség nem fogad el, mivel nem készültek róla olyan bizonyító felvételek, amely alátámasztaná, hogy a terepmadarászok valóban ezt a fajt látták. Ez egy nagyon érdekes szituáció, hisz egy nehezen határozható madárfajról van szó, és hát a pólingok amúgy is viszonylag óvatosak, nehéz őket megközelíteni, nehéz őket megfigyelni igazából jól közelről, és hát valószínűsíthető, hogy tényleg ez az 1995-ös adat volt az utolsó. Nekem is van nyilván személyes érintettségem ebben, mert az 1996-ban látott Magyarország adatot, amit egyébként nem fogad el az RSPB, az Angol Királyi Madártani Intézet, és nyilván az általa elfogadott adatokra épül a cikk. Ezt valóban én is láttam igazából, de hozzáteszem, akkor még egyrészt fiatal voltam, másrészt nyilván az emlékeim ködébe burkolódzik az a megfigyelés, tehát emlékszem, hogy láttam magát a madarat, de nem volt olyan tudásom, ami alapján én azt ki tudom jelenteni, hogy ez egészen biztosan az volt. És az ott készült fotók is bizony nagyon rossz minőségek, akkor még nem volt digitális technika, tehát én magam is arra hajlok, hogy azt elfogadni hát nehézkes.
Hol él igazán a vékony csőrű póling? Tehát a költőterület az hol van?
Hát azt nem tudjuk, soha nem tudtuk. És ez sem teljesen igaz, mert való igaz, hogy nem tudtuk, hogy hol költ, de az 1910-es években egy fészkelőhely ismerté vált, és ez Szibériába, Kelet-Szibériába volt. Ott költött néhány pár vékony csőrű póling, viszont ez az egyetlen ismert fészkelőhelye a világon. Utána keresték folyamatosan évtizedeken keresztül intenzíven a madarat, és soha nem találtak költő madarat.
Mi okozta egyébként a vesztüket?
Alapjában véve az, hogy a költőhely, amit mostanában már talán sejtünk egy kutatás alapján, hogy hol volt, azt tulajdonképpen az emberi tevékenység megszüntette. Tehát azért mi úgy képzeljük el Szibériát, mint hatalmas vadvilágot, hatalmas cseppéket és csodálatos érintetlen vadvilágot, de a nyers igazság az, hogy ott óriási szántóföldek találhatóak. Tehát amit itt tapasztalunk Magyarországon, vagy tapasztaltunk Magyarországon az Alföldön, ahol a sok ezer hektáros szinte egybefüggő szántóföldek foglalják el a hajdani gyönyörű szikes tavaknak, illetve gyepeknek a helyét, ez megtörtént Oroszországban is, és egy óriási élőhely degradáció, egy óriási élőhely eltűnés nehezíti az ott költő madárfajoknak a költését. És hát ez történt igazából valószínűleg a vékony csőrű póling élőhelyével is, de mondom, 100 évvel ezelőtt egy ponton költött néhány pár vékony csőrű póling, ami bizonyítva volt, és se előtte, se utána. Tehát ez ilyen titokzatos, ilyen szellemmadár szinte. De hát tudjuk, hogy volt. Preparátumok alapján, ami azért megtalálható a világon több múzeumban, volt egy olyan kutatás, ami a preparátumokból tollmintát vett, és a tollak radioaktív elemek vizsgálata alapján meg tudták állapítani visszamenőleg, hogy ezek az egyedek valószínűleg Kazasztánnak a déli részén költöttek. Tehát az a feltételezett, elveszett és azóta már megszűnt költőhelye a vékonycsőrű Paulingnak. Nyilván nem ismertük a költőhelyét, de folyamatosan láttak madarakat. Nem volt nagyon sok megfigyelés egyébként, viszont a telelő területe az egy ilyen nagyon stabil dolog volt, és ez Marokkóban volt érdekes módon. Tehát ez a faj Kelet-Szibériából egy ilyen kelet-nyugat irányú vonulást végzett, és Marokkóban volt az egyik nagyon fontos telelőterülete, de emellett egyébként a Közel-Keleten is voltak telelő példányai. Soha nem volt belőle sok, a költőterülete az megszűnt, és így a madaraknak a limitált mennyisége egyenesen vezetett hozzá, hogy a faj valószínűleg kihalt. Azért mondom, hogy valószínűleg kihalt, mert az említett cikk az azt vállalta fel, hogy az adatokat, amelyeket hitelesnek fogadott el az elmúlt 100 évből, azokat elemezve arra jutott, hogy mivel már ilyen régóta nem került elő a faj, valószínűsíthetően 99,7%-os valószínűséggel ennek a fajnak már nem szabad léteznie. Pusztán az adatok alapján, statisztikai adatok alapján mondták ezt ki, és ezért javasolta a cikk egyébként, nyilván a tudományos világban is jellemző az, hogy nagyon trendi cikket kell írni, nagyon-nagyon trendi címet kell neki adni, hogy fölkapják a fejüket a bírálók, és nyilván az a jó cikk, amelynek van egyfajta utóélete, és akár egy ilyen utóélet is, mint amit most csinálunk, hogy beszélgetünk erről a madárról, és ez végigment egyébként nyilván az egész világon, és a szerző közösség gyakorlatilag így rögtön javasolta is ebbe a tudományos cikkbe, vagy javasolják azt, hogy ezt nyilvánítsák kihaltnak, de természetesen ez nem így működik. Van a Természetvédelmi Világszövetség, az IUCN, és ennek bizonyos szabályai vannak arra nézve, hogy egy fajt mikor, milyen körülmények fennállt esetén lehet kihaltnak nyilvánítani. Hát ez egy komoly dolog. Úgy kezdődik egyébként, hogy 50 évig nem kerül szem elé ez a faj hitelesen. Na most lehet erről vitatkozni, hogy a 95-ös adat volt a legutolsó, vagy a 96-os magyarországi, vagy a 2001-es magyarországi, mert 2001-ben is volt még egy megfigyelés a fajról, amit egyébként a Magyar Madártani Egyesületnek a úgynevezett nomenklátor bizottsága, amely a megfigyelési adatokat hitelesíti Magyarországon. Ez sem egyszerű, nagyon sok olyan faj fordul elő Magyarországon, ami Magyarországon nem költ, vagy nagy ritkaság, és hát bizony ahhoz, hogy ezt teljesen hitelesnek tudja elfogadni a tudományos közösség, kell egy szűrő, és ez a szűrő, ez a bizottság, ami egy szakmai bizottság, adatokat elemez, fényképeket, felvételeket, leírásokat, és ez alapján fogad el egy adott madárfajt. De most ez a nomenklátor bizottság, ez mind a 96-os, mind a 2001-es megfigyelést elfogadta Magyarországon. Tehát, hogyha az angolok ebben a cikkben a 95-ös általuk hitelesnek vett megfigyelés alapján számolták, mint egy nagyon-nagyon fontos szám, egy nagyon fontos sarokpont, hogy ez a faj valószínűsíthetően kihalt, hogyha ezt elfogadták volna, hogy a 96-os vagy a 2001-es adat is ugyanúgy hiteles, akkor nyilván ez a 99,7% az nem annyi. Tehát a faj az hivatalosan még nem halt ki. Nyilván azt gondoljuk mi is terepmadarászok, hisz én is folyamatosan, meg nagyon sok kollega folyamatosan nézegeti a polling csapatokat, nagyon régóta vártuk, nyilván egyre kisebb reménnyel, hogy ez a faj így fölbukkan előttünk. Tehát, hogy mi is azt gondoljuk, hogy ez valószínűsíthetően már kihalt, de hivatalosan még, hogyha valaki megnézi az IUCN-nek a honlapját, és rákeres a vékonycsőrű Paulingra, ott azt látja, hogy kritikusan veszélyeztetett a faj, és a világállománya 50 példány alatt van.
Azért keltette föl ez a cikk az én figyelmemet, mert hogy a vékonycsőrű Paulingnak is az élőhelye, a költőhelye a tőzegláp, amit a mezőgazdaság nagyon nagy mértékben fenyeget világszerte, és ugye apartmenti vizes élőhelyek is egyre inkább visszaszorulnak. És én tovább gondoltam ezt, hogy hamarosan, ha ez így folytatódik, és mondjuk a klímaváltozás is egyre inkább, ugye ezt már nagyon régóta észletük, tehát a klímaváltozás az nem mostani dolog, de ugye a klímánk az egyre jobban változik, és sajnos rossz irányba. Szóval egyre több faj, madárfaj kerülhet a kihalás szélére? Például parti madárfaj?
Természetesen nem csak madárfaj, emlősfaj. Tehát alapjába véve, hogyha ez így fog folytatódni, hogyha ennyire nem veszünk tudomást arról, hogy hogyan kellene élni a természettel, hogyha ennyire nem fontos a természet, hogyha gyakorlatilag a beiktatott új amerikai elnök nem ismeri el a klímaváltozást, és abszolút nem érdeklik például a természetvédelem, és gyakorlatilag az ipari kitermeléseket helyezi mindenek elé, és csak a profit irányítja a társadalmat. Abban az esetben, hogyha nem veszünk arról tudomást, ignorálni próbáljuk, hogy 8 milliárd ember számára ez a bolygó, ez nem egy perspektíva, hisz ennyi ember nem élhet ezen a bolygón, akkor bizony ez egy természetes folyamat, és úgy tűnik, hogy ezt nem akarjuk felfogni. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben van a természetvédelem, általában konfliktus helyzet szokott beállni a természetvédelem és a gazdasági indokok között, a természetvédelem általában ezen veszít, és hogyha ez így megy tovább, akkor nyilvánvaló, hogy egy ilyen tömeges kihalás, ami már folyik, ez még inkább fog folyni, és utána nem az lesz a gondunk 100 év múlva, hogy éppen már nagy pólingunk, vagy bíbicünk, vagy mezőverebünk se él, hanem gyakorlatilag azok a alapvető energiaforrások nem fognak rendelkezésre állni, amely nyilván az emberiségnek a fennmaradását szolgálná, tehát, hogy akár még ivóvízért is harcokat kell majd folytatnunk, nagyon-nagyon rossz az irány.
De te, mint terepmadarász, mit tapasztalsz? Vannak olyan fajok, amelyeket például 2024-ben már nem láttál, vagy csak jóval kisebb mennyiségben, mint előtte?
Hát folyamatosan fogynak a fajok természetesen, tehát pont a kedvenc madaraim, a parti madarakon lehet látni a legjobban ezt. Az itt költő parti madárfajoknak az állománya kezd összeomlani, abból a fajból, amiből még 20-25 év ezelőtt 2000 pár költött, már 100 pár alá került, ilyen például nagygoda, amit vizes élőhelyekhez kötődő madár, egész Európába fogy a létszáma. A pólingoknak egyébként, aminek egyébként a két képviselője először az Eskimo póling jutott a kihalásra, utána most a vékonycsőrű póling, nyilván egyébként mind a kettő ott tart, hogy éppen majd kihaltnak fogják nyilvánítani, de hát az Eskimo pólingot 1982-ben látták utoljára, pontosan ejtették el, lőtték dél-amerikai telelőterületén, az egy észak-amerikai faj volt az Eskimo póling, a vékonycsőrű pólingot ugye bár, hát most vitás, hogy 2001-ben vagy 1995-ben látták utoljára, de hát alapjában véve sokat nem jelent. És ezek a parti madárfajok, a vonuló parti madárfajok is fogynak, tehát hogy ez szemünk láttára omlanak össze ezeknek a madaraknak az állományai, és hogy mondjam, erről nem is érdemes vitát nyitni, mert az élőhelyek tűnnek el, ez egy, én azt gondolom, hogy már lassan visszafordíthatatlan állapot.
Igen, és arról korábban beszéltünk már, hogy vannak olyan országok, ahol előszeretettel vadásznak ezekre a madarakra. Van olyan hely, ahol táplálékul szolgálnak. Egyébként a pólingnál, a vékonycsőrű pólingnál is olvastam, hogy nagyon sok madár, ami a múzeumokban van kitömve, azt is piacról szerezték be.
Hát igen, de nagyon ritka volt azért. Tehát, hogy azt nem úgy kell elképzelni, hogy kiment az ember a piacra, és akkor így hopp, itt is egy vékonycsőrű poni, meg ott is. Azért tudni kell, hogy Magyarországon most pillanatnyilag, amit én azt gondolom, hogy vékonycsőrű póling előfordulás az bizonyított, az elmúlt több mint 100 évből mindössze 6 példány. Ebből egyébként 4 madár a Szegedi Múzeumban található, egy Debrecenben, egy pedig Békéscsabán. Tehát ez a 6 egyed van, ami biztosan előfordult Magyarországon. Egyébként ezekből 4-et dr. Berec Péter, a szegedi fehértók felfedező előtt, még 1930-as években egyébként hozzátenném, mielőtt valaki hülledezne, akkor még azért úgy átvonult ez a madár a szegedi fehértón például, ami Európa legnagyobb szikes dolog volt. De azért azt is tudni kell, hogy az 1890-ben született egy könyv a szegedi fehértóról, amelynek az volt a címe, hogy halászati és vadászati emlékemről, ezt bizonyos Lakatos Károly írt, aki egy vadász-madarász író volt, már akkor azt írta, hogy a vékonycsőrű póling az nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ott is összefutottak, hogyha véletlenül a póling vadászatok alkalmával, ami akkor végül legális volt nyilván, lőttek egy vékonycsőrű pólingot, tehát ez a madár, ez nagyon-nagyon ritka volt már 150 évvel ezelőtt is. Tehát azért nem úgy ment, hogy az ember kiment a piacra, és hoppá, itt egy vékonycsőrű póling. Ritka volt, de inkább azt mondanám, hogy egy-két egyedet, ami most preparátumként megtalálható Európa Múzeumban, ott valóban piacon találták, úgy tudom, Olaszországban 5 madarakról van szó.
És a ritkaság számba menő madarak jó pár évvel ezelőtt, sőt, nagyon sok éven át azért lehetett olvasni szinte minden évben, hogy ritka madarak tűntek fel Magyarországon. Azt hiszem 2018-ban volt az, amikor 10 ritka madár tűnt föl, és az egyik észlelés az itt volt Sándor falva térségében, lehet, hogy pont te voltál az a szegedi Fehértó nádasában, egy lazúr cinegét észleltek, de hát a mandarin récétől kezdve az örvös lúdig, törpesármányig akkor nagyon sok ritka madarat észleltek. Ezek is elfogytak, megritkultak? Tehát már ugye ilyen ritkaság számba menő madarakat se nagyon lehet látni egyszer-egyszer?
Ó, de hogy is nem. Egy ritka madár, hogyha előfordul Magyarországon, annak igazság szerint annyi a jelentősége, hogy egyrészt a megfigyelő hálózat azóta növekedett. Sokan vagyunk, sok jó műszerünk van, sok a madárgyűrűző állomás, nagyon sokan mászkálnak jó minőségű digitális fényképezőgépekkel, lencse végre kapják ezeket a madarakat, mi amatőrök fotózzák le ezeket. Egyébként nyilván a szegedi Fehértón 2018-ban megfigyelt az útszínét, egy kollégánk találta, de egyébként tavaly is volt egy olyan ritkaság, amit viszont valóban én voltam a madárgyűrűző akkor, mikor megfogtuk azt a bizonyos tamariszkusz poszátát, ami nem csak Magyarországon legelső előfordulása volt ennek a fajnak, hanem egész Európában a harmadik. Ezek vannak, de ezek a ritkaságokból ilyen nagyon-nagyon komoly következtetéseket nem tudunk levonni. Ezek mindig is voltak, mindig is lesznek valószínűleg, már ameddig beszéltünk madárállományról, amelyek így élnek a bolygón természetesen. Ezek azért vonulnak, bizonyos időjárási körülmények, frontok például elősegítik, hogy Észak-Amerikából, vagy akár Szibériából mondjuk ide sodródjanak viharok által ezek a ritkább vízimadarak. Tehát ez azért előfordul, de ezekből tényleg nem szabad következtetés levonni, hogy milyen változások folynak. Pont az átvonuló madaraknak az állományában, tehát a költőmadarak állományának a változásából lehet levonni nagyon fontos következtetéseket.
Lesz szerinted változás? Sokat beszéltünk már erről, és ezt azért kérdezem, mert ugye volt egy konferencia nemrégen, a második vízválasztó konferencia. Ez ugye víz- és tájgazdálkodási kérdéseket feszegetett, és ezt mindenki tudja, hogy az alföld kiszáradása az egyre súlyosbodó gazdasági társadalmi probléma, és ezt évek óta mondjátok, hogy változtatni kell a vízgazdálkodáson, de hát nagyon hathatós beavatkozást eddig nem láttunk.
Ez nem teljesen igaz. Vannak változások, van szemléletváltozás, meg vannak a lehetőségeink rá, nyilván ez kellene egy politikai akarat, és hogyha még az is van, akkor pedig pénzre van szükség. Tehát az nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon 48 ezer kilométer hosszúságú belvízlevezető csatorna hálózat viszi le a vizet. Ezeket, amikor építették a második világháború után, akkor nyilván mások voltak az éghajlati viszonyok, nyilván ott volt egy nagy tájátalakítás is, mezőgazdasági hasznosításra próbálták azokat a területeket is bevonni, amelyek egyébként soha nem voltak mezőgazdasági hasznosítás alatt, pont azért, mert mélyen fekvő területekről volt szó. Itt volt egy ilyen irány, most ez a csatornarendszer megépült, ez egy óriási, tehát ez hosszabb, mint az egyenlítő igazából, és ez viszi le a vizet. Nyilván itt szükség lenne nagyon nagy átgondolásokra, ökológiai víz visszatartásra, csatornáknak a esetleges megszüntetésére, amiben egyébként a jó sokat különböző EU-s projektekből mind a Hortobágyi, mind a Kiskunsági Nemzetpark igazgatóságban már megszüntetett, mert nyilván azért még lenne mit megszüntetni, illetve ezeknek a csatornákon található műtárgyaknak a felújítására, új műtárgyak építésére szükség lenne, és nagyon meg kellene tervezni ennek az egész hidrológiai rendszernek a működtetését abból a célból, hogy tényleg a lehető legnagyobb mennyiségű vizet visszatartsuk a már meglévő csatornahálózatba, illetve ezeket betároljuk például a szikes tavak medreibe, vagy azokban a természetes mélyedésekbe, depressziókba, amelyek mindig megvannak. És hát ez egy össztársadalmi érdek, tehát hogy ez ugyanúgy kell a természetvédelemnek, ugyanúgy kell a mezőgazdaságnak, ugyanúgy kell a horgásztársadalomnak. Ne felejtsünk, hogy néhány évvel ezelőtt adták el az 1 milliómodik horgászbérletet, ez azt jelenti, hogy Magyarországon nagyon sok horgász van például, vagy a vadgazdálkodóknak is nyilván kellene ez. Tehát így alapjában egy össztársadalmi érdek, én látok erre politikai akaratot is. Én azt látom, hogy most olyan állapotban vagyunk, hogy talán a megfelelő forrás hiányzik ehhez.
Igen, és te mindig azt mondtad, hogy nem lehet önmagában az asszályt hibáztatni, tehát az, hogy nem esett elég eső, hanem ahogy van a jelenlegi tájhasználat, a művelési gyakorlat, mert hogy ez okoz egy talajtani, hidrológiai és agroökológiai értelemben is fenntarthatatlan helyzetet.
Hát igen, mert igazából a legfontosabb probléma az, hogy a talajvíz csökkent, tehát a talajvízszint csökkent. Mert a lehető legjobb helye a víznek nem a csatornákban van, meg nem a tavakban van, hanem a talajban van. Ez nagyon izgalmas dolog, például a szikes tavak egyik kialakulásának a, hogy mondjam, módszere az, hogy gyakorlatilag a talajvíz felfele áramlik igazából, és így alakulnak ki ezek a szikes tavak egyébként, ami nagyon-nagyon csodálatos képződmények, hisz Magyarországtól nyugatra ez nem is található meg. Ez egy európai unikum, a magyarországi szikes tavak, amelyek egyébként ilyen degradált rossz állapotban vannak már sajnos pont a vízgazdálkodás miatt, és ahhoz, hogy sikeresen megtartsuk igazából a szikes tavaknak, a mocsárréteknek, vagy a lápoknak a vízkészletét, ez gyakorlatilag a talajvízszintet kell emelni, de nyilván a csatornahálózattal folyamatosan levisszük a vizet igazából, és az a cél, hogy minél gyorsabban ez a víz lejöjjön gyakorlatilag az Alföldről, akkor az nem jó. De mondom, ez már változott. Tehát, hogy itt vízügyi igazgatóságok is már más irányba gondolkodnak. Van már nagyon jó terv arra, hogy hogy lehetne a lehető legtöbb vizet megtartani az Alföldön igazából. Nyilván itt azért elsősorban az agrárgazdálkodást próbálják kiszolgálni ezek a tervek, és nagyon sok esetben gyakorlatilag az öntözés áll központban, ami nem föltétlen jó dolog sokak szerint, hisz az öntözéssel gyakorlatilag még inkább a talajban lévő vízkészletnek a szintjét tudjuk még inkább apasztani, tehát ez egy nem feltétlenül jó irány. A jó irány az lenne, amit ezen a második vízválasztó konferencián is elhangzott, hogy gyakorlatilag a vizet a tájban kell tartani, mert ez záloga annak, hogy itt az alföldi vízháztartás az helyreáll, és gyakorlatilag a mezőgazdaság sem lesz életképes enélkül.
Igen, pontosan ezen a konferencián hangzott az el. Egy kutatás egyébként, egy Szentpétervári Orosz Atommagfizikai Intézet kutatóinak a kutatása, hogy ugye a nagyüzemi szántóföldi gazdálkodás az eltüntette az agrártájakról a természetes fás társulásokat, és ugye az időszakos vízállásos területeket. És az ő kutatásuk 2006-ban dolgozták ki, és ezt 4 évvel később terepi kutatások eredményével alátámasztották, hogy az erdős növénytársulások az ilyen pumpaként szivattyúzzák a nedves légtömegeket, és így a csapadék felhőket is saját maguk fölé. És hogy ez is egy probléma, hogy a szántóföldi gazdálkodás az eltüntette az agrártájakra a természetes fás társulásokat. Vannak már jó gyakorlatok és példák, kezdenek fásítani.
A fásítás az egy nem jó megoldás. Nem. Tudni kell, hogy az egész Dél-Alföldön nem volt fa. Tehát 150 évvel ezelőtt Szolnoktól délre nem volt fa az Alföldön. Ortobágy is egy fátlan puszta volt igazából, és az Alföld is egy fátlan puszta volt, és ennek ellenére a tájban volt megfelelő mennyiségű víz. Tehát azt látjuk, hogy ezek a folyamatos erdőtelepítések igazából még inkább a talajvíz szintet csökkentik. Tehát ezek az erdősítések, ezek roppant módon kontraproduktívak.
Hogy állnak a terveitek, amikről korábban beszéltünk, hogy 2 nagy pályázatot is készítettetek elő?
Elbírálás alatt vannak igazából. Tehát, hogy ezek a pályázatok nem úgy működnek, hogy beadjuk, és akkor utána rögtön leosztályozzák őket, hanem bizony itt 3-4 évet várni kell, mire nyilván független szakértői csoportok ezeket lebírálják, és utána eredményt hirdetnek. Hát ez majd kora tavasszal, tehát márciusban tudunk többet, mint 2 benyújtott pályázatunk eredményéről.